A haza csupa nagybetűvel. Mit jelent ma a fiatalabb generációknak? És a fiatalabb generációk közé ma már a 40-esek is oda tartoznak. Mit jelent ma magyarnak lenni? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáji András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Kántor Zoltánt, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást.
Ha ezt a kérdést mondjuk 30 évvel ezelőtt teszem fel, hát a százat azt már nem is mondom, akkor egész más válaszokat kapnék?
Minden valószínűség szerint igen. Tehát, hogyha Magyarországon tettük volna fel ezt a kérdést 35 évvel ezelőtt, a rendszerváltás előtt, akkor a magyarországi lakosság döntő többsége kizárólag Magyarországra gondolt volna. Ma pedig a lakosságnak hát egy jelentősebb része úgy tágértelemben a Kárpát-medencét tekinti hazájának. Ne felejtsük el, hogy két generációnyi ember Magyarországon alig hallott valamit a határon túli magyarokról.
90 előtt.
90
1990. Igen. Tehát, ha úgy tetszik, akkor most, amit mondott, az egy pozitív dolog. Tehát a 93 ezer négyzetkilométeren élők ma többet tudnak a Kárpát-medencei magyarságról, mint korábban, jól értem?
Egyértelműen, és főleg a fiatalok. Tehát az utóbbi 12-13 évben a határtalanul programnak köszönhetően mintegy 600 ezer fiatalnak teremtette meg az állam a lehetőséget, hogy néhány napra osztálykirándulás keretében a szomszédos országokba utazzon, és így egy picit jobban megismerje az ottani épített örökséget, az ottani fiatalokat, és hát lásson ott élő határon túli külhoni magyart.
Ez sokat jelent, ez a program? Mert az ember hallja, hogy ilyen van, de ennek a hatásait lehet érzékelni, tehát ha mondjuk egy felmérést készítenek, akkor ezt pontosan látják?
Igen, néhány évvel ezelőtt készítettünk is egy ilyen felmérést, és egyértelmű volt, hogy ennek van hatása. Újabb felmérést nem készítettünk, és úgy tudom, más se, de azóta még többen mentek. Én az egyetemen találkozom a hallgatókkal, akik ilyen kirándulásokon részt vettek, és gyakorlatilag mindenki pozitív benyomásokkal jött haza. És lehet, hogy akkor még 13-14 évesen nem tudatosul teljes mértékben benne, a tágabb értelembe vett haza, de azért így visszagondolva, amikor most visszagondoltatom őket, akkor ez valamilyen hatással volt rájuk. Tehát egyértelmű kapcsolatok alakultak, és nem olyan idegen, távoli az az Erdély, Felvidék vagy a Vajdaság, hanem könnyen megközelíthető célpont.
És hogyha megfordítjuk, az erdélyi magyarok, vagy a vajdasági, vagy a felvidéki, vagy az ausztriai, vagy a szlovéniai, vagy a horvátországi magyarok, ők mennyire érzik azt, hogy őrizni kéne a magyarságukat?
Mondjam úgy, hogy maximális mértékben. Igen, egyértelműen. Tehát azt látjuk, hogy elsősorban magyar médiumokat fogyasztanak, fogyasztják a romániai vagy szlovákiait is, de napirenden vannak azzal, ami Magyarországon történik, ők is részt vesznek kirándulásokon, és osztálykirándulásokon is járnak Magyarországra, de nagyon sok család jön Budapestre nyaralni, vagy néhány napra megmutatni a gyerekeknek Budapestet, hisz lélekben azért Budapest a fővárosa a külhoni magyarságnak is.
Nagy különbség van közöttük? Tehát egy erdélyi magyar, vagy egy horvátországi, hogy ne a felvidékit mondjam példának, vagy a vajdasági, máshogy látják a dolgokat, vagy ebben a témakörben abszolút azonosan néznek minket?
Kisebb-nagyobb különbségek vannak, és hát ezt befolyásolja az, hogy épp milyen gazdasági fejlettség az az ország, milyen a politika, milyen az elnyomás, tehát ilyen különbségek vannak. Látjuk azt, hogy például a kárpátaljaik és az erdélyek egy picivel konzervatívabbak, mint a felvidéki vagy a vajdasági. fiatalok. Magyar. Tehát azt is látjuk, hogy mit a társadalmi távolság a fiatalok között, ilyen felmérések vannak, Felvidéken a legkisebb. És hát ennek az egyik következménye például az, hogy magasabb a vegyes házasságoknak az aránya, mint a többi.
A Felvidéken.
Igen, igen.
Kárpátalját említette, csak egy fél szóval Kárpátaljáról azért elég sok szó esik, de milyen most ott a magyarság helyzete? Mit lehet tudni róluk?
Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a folyóiratunk számára a kárpátaljai kutató hölgy Híres László Kornélia, korábban még Ferenc Viktóriával együtt is egy másik tanulmányt jegyeztek, ahol épp a kárpátaljai fiatalokról van szó, és akkor hát a fiataloknak egy része, tehát a 18 év felettiek, aki csak el tudott jönni, az eljött, vagy néhányan bujkálnak.
Tehát ez azt, bocsánat, közbevetőleg, ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyarság jelentős része az eljött Kárpátaljáról, mondjuk a 18 év feletti férfiak elsősorban?
Elsősorban 18 év feletti férfiak, nem a jelentős része jött át, de hát sokan jöttek át. Nagyon sokan beiratkoztak az egyetemre, mert ebben az esetben nem hat kötelesek, de ott van állandóan, ott lebeg Damoklész kardja a fejük fölött, hogy hát, hogy esetleg jön egy új rendelet, és behívják őket.
Igen, tehát, ahogy halad a háború előre, ez egyre fenyegetőbb.
Igen, és akkor hát otthon maradtak a nők, otthon maradtak a gyerekek, de például egy olyan dolog, amit egyik idei kárpátaljai utamon meséltek nekem, hogy az egyetemista lányok megmondják, hogy hát hol találnak ők párt?
Megváltozik a nemi összetétel, igen. Sok a lány és kevés a fiú.
Igen, a másik, hogy hát a hölgyek végeznek most nagyon sok férfi munkát. Favágástól kezdve, generátor beindításáig.
Mindent.
És a férfiak meg úgy érzik, hogy hát aki nem jött át, és ott van, és bujkál, hogy hát egy picit feleslegessé vált. Tehát nem tudja betölteni azt a szerepet. Tehát ehhez tényleg az ottani kutatók, illetve az ottani látogatásom és a kollégák elmesélései döbbentettek rá, hogy milyenek is a kárpátaljai mindennapok, és én persze csak a felszínt látom, de hát egy nagy változás van ott.
Tehát aki ott maradt, az attól szenved, hogy ott maradt, és háborús viszonyok, és nincs áram, és elmentek nagyon sokan. Aki meg itt van, mondjuk fiatalember, az meg úgy érzi, hogy otthon kéne lennie?
Hát valamelyest igen, igen, és akkor hát nagyon sok család akkor a határ környékén találkozik hetente egyszer, hogy átjön az asszony és a gyerekek, és itt találkozik a férjel. Tehát egy átírta teljesen a családi viszonyokat. Ennek ellenére mondjam azt, hogy a Beregszászi Főiskola működik, egyetlen egy magyar oktatási intézményt se zártak be, és a kárpátaljai magyarság példamutatóan kitart.
Ha azt nézzük, hogy a határon túli magyarság számára mennyire könnyű vagy nehéz megtartani a magyarságukat, mi az, ami a legveszélyesebb? Most abban az értelemben, hogy az asszimiláció számára a legkönnyebb utat jelenti. A gazdasági jólét, vagy a karrier lehetőségek, vagy micsoda?
Hát inkább azt mondanám, hogy a szerelem.
Igen?
Igen, tehát, és itt is különbséget teszünk tömbvidék és szórványvidék között. A tömbvidékben azért ritka a vegyes házasság, vagy ha van is, akkor jó eséllyel a gyerek az magyar iskolába
kerül.
Általában a másik szülő, a többségi szülő is megtanulja valamilyen szinten a kisebbségi nyelvet, de egész más a helyzet az egyetemi városokba, vagy akár az olyan városokból a magyarság kisebbségbe, 30-valahány százalék, ott is már megjelennek, vannak vegyes házasságok, és hát mondjuk az én szülővárosomban, Temesvár, ahol a magyarság a lakosságnak körülbelül 3%-a, ott 60-70%-os a vegyes házasságok aránya.
És akkor ezekből a vegyes házasságokból mi lesz? Tehát a gyerek az egyértelműen a többségi nemzethez tartozónak vallja magát, vagy hogyan alakul ez?
Hát nem,
és mitől függ?
Nem egyértelműen, viszont a statisztikai valószínűsége annak, hogy ő románosodik, az jóval nagyobb. Tehát nagyon sokat számít egyrészt a családi környezet, hogy mire is nevelik a gyereket, milyen identitásúra, milyen nyelvűvé. Nagyon sok olyan példát is látunk, hogy mindkét nyelvre megtanítják a gyereket. De utána, hogyha többségi iskolába kerül, akkor a többségi nyelvet fogja jobban tudni. Többségiekkel találkozik gyakrabban, többségiek közül választ pár. Tehát ez egy ilyen...
Lassú ám, de határozott. Egy furcsa kérdés. Egy vegyes házasságban mikor marad meg a gyerek nagyobb valószínűséggel magyarnak? Ha a feleség magyar, vagy ha a férj? Ha a nő, vagy a férfi? Van, hát ez, felteszem, hogy nincs ilyen statisztika.
Nézegetjük, nincs olyan nagy különbség. Talán, ha jól emlékszem, hogyha az anya magyar, akkor nagyobb a valószínűség. De hogyha megyünk olyan kultúrák fele, ahol az apa a domináns, akkor meg az is számít, ez regionálisan is különbözhet, regionális szinten is különbözhet. Tehát mégis az számít, hogyha az anya magyarul beszél a csecsemővel, és akkor hát a magyar állam és a helyi közösségek is indítottak több ilyen programot Magyarországról, inspirálva, vagy a módszert átvéve a ringatók.
Ezt nem tudom, mit jelent.
Hát tulajdonképpen egy ilyen baba-mama klub, ahol népzene által, magyar mondókák által szocializálják a gyereket, és elősegítik az anya és a baba, tehát ez tényleg a fél éves
gyerek. Pici gyerek.
Hogy ez a viszony még közelebbi legyen. És akkor persze ezzel is valahogy növelve az esélyt, hogy akkor magyar óvodát válasszon a család. És esetleg, ha a többségi fél látja, hogy milyen jól érzi magát a gyerek kisebbségi magyar közegben, akkor nő a valószínűsége, hogy magyar óvodába írassák. És akkor meg hát kérdeztem még, hogy hát mit lehet tenni. Természetesen a helyiek, főleg Szórványban egy heroikus munkát végeznek, hogy megkeressék a magyar szülőket, és meggyőzzék őket, hogy magyar iskolába vagy óvodába írassák. Ehhez meg elég sokat segített a magyar államnak az óvodafejlesztési programja, mint egy 250 új óvodát építettet a magyar állam a szomszédos államban.
150?
150. És több mint 700-at újított fel.
És az rengeteg.
Ez rengeteg. Ez az egyik legnagyobb nemzetpolitikai projekt, ami csak volt eddig a gazdaságfejlesztési projekt mellett, de ez több mint 50 milliárdos forintos.
És ez hatásos?
Ez hatásos, hisz úgy látjuk, hogy előszeretettel iratják ezekbe az óvodákba a gyerekeket, mert itt minden modern, új óvoda, vagy felújított óvoda, fejlesztő eszközökkel, biztonságos udvarral, EU-konform játszótérrel, és hát a szülő számára nagyon fontos, hogy magyar óvodába írassa, de az is fontos, hogy biztonságban legyen a gyereke. És akkor itt meg kell találni, vagy meg kell teremteni azt a kínálatot, hogy bevonza a magyar szülőket, hisz egy ilyen etnikai verseny van, hogy így fogalmazzak, hogy most milyen oktatási intézményben többségi, mert akkor jobban érvényesül a gyerek állítólag, nem igaz egyébként.
Nem igaz?
Nem. Tehát látjuk például a PISA felmérésekből, hogy azok a magyar gyerekek, akik magyar iskolába járnak, jobban teljesítenek, mint azok a magyar gyerekek, akik többségi iskolába járnak.
Mert anyanyelven tanulnak, és jobban tudnak anyanyelven tanulni?
Igen, igen. Természetesen az egy gond, hogyha nem tanulja meg a többségi nyelvet. Nálunk Temesváron, ahol 3-4% a magyarság, mi mind megtanultunk gyerekkorunkban románul, Székelyföldön ez sokkal nehezebb. De ha versenyképes magyarokat akarunk, akkor igenis a minden magyarnak jól meg kell tanulni az államnyelvét, és élni azzal a lehetőséggel, hogy ő két nyelvű, két kultúrában mozog otthonosan, közvetítő is lehet, akár magyarországi vállalkozó és román vállalkozó között, tehát kihasználni ezeket.
Mondta ezt a 150 óvodát, meg 700 felújítást, az ottani állam, tehát az az ország, ahol ez történik, az hogyan fogadja mindezt? Mert azt is mondta, hogy van egyfajta etnikai verseny. Hogyan fogadják azt, amikor a magyar államot óvodát épít valahol?
Nagyon kevés problémás helyzetről tudunk.
Igen?
Tehát van néhány, de nem jellemző. Tehát két kezemen össze tudom számolni. Talán egyen is.
Ha úgy tetszik, akkor örülnek annak, hogy megoldódik ott abban a faluban, városban, stb. Egy probléma?
Igen, vagy nem törődnek vele, hisz piacgazdaság van, lehet építeni, de ugyanakkor fontos, hogy úgymond bekerüljön az ottani oktatási rendszerbe, hisz a külhoni oktatási rendszert azt a szomszédos államok tartják fel. A magyar állam hozzátesz valamit. Tehetséggondozás, felújítás, tehát nagyon sok felületen, de ezeket az óvodákat, ezek közül néhány egyházi tulajdonba van. Kerül, de hát közfeladatot, oktatási feladatot látnak el, tehát, és elfogadják.
Európa szívóhatása. Mert sokat hallunk arról, hogy Európába mennek, ott többet fizetnek a gazdag nyugat-európai országokban, jobban meg lehet élni. Mennyire erős ez a szívóhatás a Kárpát-medencében a 93.000 négyzetkilométeren túl?
Hát mondjam azt, hogy ez a szívóhatás egész Kelet-Közép-Európára
érvényes.
Tehát talán Csehország és Szlovákia az a két állam, ahonnan viszonylag alacsony arányban vándorolnak ki, de ha megnézzük Lengyelországot, Bulgáriát, Horvátországot, Szerbiát, akkor nagyon magas arányban, Romániát. Külhoni magyarok is vándorolnak ki, talán valamivel kisebb arányban, habár mondjuk épp most a vajdasági adatokat néztük, és ott feltételezzük, vagy úgy látjuk, hogy hasonló, vagy talán egy picit magasabb arányban is az utóbbi 10 évben. Részben Magyarországra, részben meg nyugati országokba, Ausztria, Németország és Egyesült Királyság jelenti úgymond tágértelembe a Kárpát-medencei magyarság számára a vonzerőt. Hollandia és Svájc is feljött az utóbbi időbe.
Az egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert 90 után azt mondják, nagyon sokan jöttek Magyarországra. Tehát határon túli magyarok Magyarországra. Ez ma mennyire jellemző, és van, aki visszamegy aztán? Tehát, hogy mondjam, az a 93.000 négyzetkilométeren élők számára az egy nagyon komoly előny volt, hogy sokan jöttek. Erős, fiatal emberek, munkavállalók, stb. Na de az ottaniak számára ez veszteséget jelent. Most akkor ez mi a jó, vagy hogy jó?
Hát azt látjuk, hogy egyébként én is 95-ben jöttem ki tanulni, és akkor itt maradtam, nem kivándorlási szándékkal jöttem. Csak Erdélyből, mint
fáj egy... a szíve időnként? Bocsánat, szubjektív kérdés, nem kell válaszolni arra.
Fájni nem fáj, viszont megdobog a szívem, amikor hazamegyek Temesvárra.
És így mondja, hogy hazamegy?
Igen. Igen, már nem lakik ott senki a családomból, de hát mégis az...
És akkor megnézi a régi iskolaépületet, meg a...
Azt igen, de a házunkat nem.
Mert az már nincs meg, vagy...
Megvan, de...
Oda nem akar elmenni.
Oda nem akarok.
Mert tehát... valaki más lakik benne.
Igen, igen.
Hát akkor azért, hogy mondjam, azért ez egy nehéz ügy.
Igen, igen. Sokkal gyakrabban járok most már Kolozsvárra, ott tanítok, ott is megdobban a szívem, nem akkorát, mint Temesváron.
Ott de nincs ház, amit nem szabad nem megnézni.
Pontosan, pontosan. De 2000 óta járok Kolozsvárra oktatni, és úgy érzem, hogy hát valamit vissza kell adjak, tehát nagyon is szeretek menni, tehát ettől függetlenül is, de van egy ilyen plusz, hogy igen, tudásomat, ha igény van rá, akkor vigyem haza. De hogy visszatérve itt a kívánat, elsősorban az első két évtizedben a rendszerváltás után mintegy 200 ezer erdély telepedett át Magyarországra, és a töredéke vándorolt vissza. 2011 után én még nem láttam a pontos adatokat a népszámlálás után, hogy hányan telepedtek a kivándorlók közül Magyarországra, és hányan mentek tovább. Várom itt a ottani kutatóknak a becsléseit.
De azért ez a folyamat, ez az idők során lelassult, tehát 90 után nagyon sokan jöttek ide, de aztán, ahogy az ottani gazdasági, meg egyéb körülmények változtak, lásd Románia, akkor ez a folyamat azért lelassult, vagy akár meg is szűnt? Vagy...
2008-ban többen visszamentek a gazdasági világválságkor. Most azért vagyunk nagy bajban, mert nem tudjuk pontosan megmondani, hogy 1 millió magyar él Erdélyben, vagy 1 millió 100, esetleg 1 millió 150 ezer, mert a román népszámlálásban mintegy 2,5 millió emberről nem tudjuk az etnikai adatokat.
Mert ott nincsenek így feltüntetve?
De igen, tehát 19 millió lakosból 16,5-ről megvannak az etnika adatok, de 2,5 millióról nincs.
Ez és nem véletlen?
Módszertani
probléma.
Problémák, kivándorlás, nem szándékos. És hát ebből a 2,5 millióból nem tudjuk, hogy hány a magyar. Tehát bízunk, hogy minél több, de pontos adatokkal nem rendelkezünk, és azt mondják a demográfus kollégák, hogy nem is rendelkezünk majd, hanem majd megalapozott becslések lesznek, amikor ezt kiszámolják.
Akkor itt tartunk, nemzet, haza. Összességében én azért azt szűröm le, hogy a Kárpát-medencében az itt élő magyarság számára ezek a fogalmak, identitás, haza, hazaszeretet fontosak.
Igen, és hazaként a külhoniak az adott országot, az adott régiót jelölik meg, nem Magyarországot. Temesvárt, Erdélyt, Bánságot, vagy többen Felvidéken, a szűkebb régiót, járást, ahonnan, tehát magyaroknak tartják magukat, de fontos az is, hogy Erdély felvidéki kárpátaljai magyar, tehát ez a külhoni magyarok identitásának a része.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója volt, várjuk máskor is alkalomattán.
Köszönöm a meghívást.
Talán lesznek friss kutatási eredmények, számok az idők során. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.